Isten hozott benneteket, szervusztok! Azt ígértem nektek mára, hogy beszéljünk az intimitás és a függés közti különbségről, mégpedig abban a formában, hogy, most meg is mondom hány pont, 13 plusz 1-1 totó, akkor ez két 13 plusz 1-es totó, plusz még vagy 10, vagyis, hogy viszonylag gyorsan fogom egymás után mondani a pontokat, de akinek van kedve hozzá, tesztelheted magad, hogy te vajon inkább az intimitás irányában vagy-e, vagy az intimitást, inkább függés. De ezt a függést szívesen mondanád intimitásnak. Bizonyára vagytok olyanok, akiknek ez evidens, és azt mondjátok, ó, én egy boldog függő ember vagyok. Ilyen is van, de lehet, hogy sokan vagytok úgy, hogy na nem biztos, hogy ezt be tudom tájolni. Ez lenne az egyik értelme. A másik, hogy így akkor kapunk egy valami képet arról, hogy milyen is a logikája annak, amikor valaki inkább függő viszonyban létezik, és úgy van szoros kapcsolatban, hiszen az nagyon szoros kapcsolat. Miben különbözik az intimitástól? És a másik, hogy hoztam nektek egy könyvet. És arra gondoltam, hogy ez ne legyen unalmas, egy párkapcsolat történetéből fogok részleteket felolvasni. Nagyon tanulságos lesz, hogy még jobban bele tudjunk ereszkedni ebbe a világba. Nem is akárkiről van szó, hanem Ken Wilberről. Talán hallottatok róla, ő a 20. század vége, most a 21. század elejének talán a leghíresebb amerikai filozófusa, vagy transpersonális lélektani szakembere, olyan nagyságokkal együtt említik a nevét, mint ami volt Freud abban az időben, ami volt Jung abban az időben, ami volt nem tudom én ki. Ken Wilberről nagyjából így beszélnek. És ő neki volt egy 5 éves házastársi kapcsolata, azért 5, mert a felesége meghalt rákban. És a felesége naplót írt, ő pedig szintén jegyzeteket készített, és a felesége a halálos ágyán azt kérte, hogy a kettejük kapcsolatát írja meg. Használja föl az egész naplóját. És ő valóban fölhasználta, leírta ezt a naplót az Áldás és Álhatatosság című kötetben. Már nem lehet kapni. A legszerencsésebbek még kihalászhatnak egy-egy darabot. És ebből akarok majd szemezgetni. Mert döbbenetesen nagy erejű példája nem csak annak, hogy ez a két ember, ahogyan a feleség megy a halál felé, hogyan éli meg együtt ezt az utat, hanem azt is, hogy ez egy akkora kihívás ott és akkor nekik, hogy nyugodtan mondhatom azt, az egymástól való függésnek ékes példáját mutatják. És aztán, ahogy az asszony kezd egyre inkább a halál felé menni, hogyan harcolnak és küzdenek az intimitásért. Nagyon gyönyörű szövegek vannak benne. És hogyan tudnak ebből a függés adta bizonyos értelemben vett pokolból szép lassan szabadulni. Nagyon-nagyon érdemes megvenni ezt a kötetet. Tehát Ken Wilber, Áldás és Álhatatosság. Azért is elgondolkodtató, mert ez egy nagyszerű filozófus. Az egyetemeken tanítják nem csak a filozófiáját, hanem a transpersonális lélektant, aki elfogadja, ő ott az egyik nagy gurú, egyetemi tananyag életében. Nincs még 50 éves. És hiába okos valaki itt, egy egész más kérdés az, amikor kapcsolatban kell valakivel lenni. Azt gondolom, fölszabadító és gyógyító egy ilyen okosnak a nyüglődéseiről olvasni. Úgyhogy ebből szeretnék részleteket. Azt mondja, tehát melyek ezek a tévhitek, amiket azok gondolnak, akik inkább függő helyzetben vannak. 1. Azt gondolom, hogy képes vagyok gyorsan meghitt kapcsolatot és helyzeteket teremteni. Erről beszéltünk. 2. Akkor is kitartóan hallgatja a másikat, ha az nem érdekli vagy érinti őt. Már amit mond a másik. De hallgatja. Emlékeztek a pára buliban. 3. A kapcsolat érdekében a saját szükségleteit figyelmen kívül hagy. 4. Tudja, hogyan kell a másik gondját viselni, ezt idézőjelben, és berendezkedik egy másikat ellátó életformára. sose felejtem el egyszer kissé cinikus, szarkasztikus megjegyzését egy papnak, aki azt mondta, a nők zseniálisan értenek ahhoz, hogyan tegyék magukat nélkülözhetetlenné. Ó, ez egy kiábrándult férfi vallomása, de ez a mondat mégis nagyon zseniális. Ez az az ügyesség, ahogy a nélkülözhetetlenné varázsolom magamat egy másik ember életébe. Ez a belépés a függő kapcsolatba. Ó, nagyon jó felismerés. Aztán, hát, kedves férfiak, mondok nektek egy nagy, nagy fájdalmat. Hogyan tudtok jól ráfaragni? Egyébként én egy pozitív beállítottságú életszemléletű ember vagyok. Ezt nagyon megtanultam, hogy így érdemes. Tehát, hogy mindig a szépet, a jót. Tehát nem egyszer figyeltem azt meg, de csak később jutott eszembe, hogy ez mi is. Hogy egy férfi, aki pont arra vágyik, hogy legyen egy nő, aki kötődik és függ tőle. Ugye ennek a legjobb formája az, hogyha az a nő nélkülözhetetlenné teszi magát a férfi életébe. Tehát a férfiak ezt nagyon szeretik. Egy férfit két dologgal lehet többé-kevésbé egy életre rövid pórázra fogni. A férfiakat dicsérni kell. Azt kell dicsérni, támogatni, erősíteni. Minden férfi erre vágyik. És akkor hát a férfi mire gondolt? Ő az igazi. És akkor megházasodtak. És a férfi maga elé vizionált egy életet még 30 évig. Pörkölt nokedlivel, rántott hús sült burgonyával. Jó? Erre gondolt, hogy így érdemes élni és meghalni. És mi történt? Mit gondoltok? Hogy dőlt dugába ez az álom? Hogy megszületett az első gyerek? És attól kezdve a férfi. Ugye, az a függés, ami addig ott volt a férfivel, azért az mégiscsak egy macerásabb függés, mint egy csecsemővel. Szóval egy pillanat alatt az álom szerte foszlott, és a nő ezt a függést púfát vitte a gyerekére. Ilyet nem egyet, nem kettőt láttam. 5. Érti a módját, hogy függő módon kötődjön a másikhoz. Hát ez egy ilyen nesze semmi fogd meg jól mondat. Hagy sztorizgassak. Ez az. Pontosan tudja, mikor kell telefonálni. Mikor kell SMS-ezni. Ma rengeteg útja, módja van annak, hogy ilyen folyamatos, drágám, még mindig szeretlek. És megy az éterbe, nagyszerű, elektronikus póráz. Szóval, mert eddig mi volt? Mire az a levél odaért, volt 2 nap nyugta. Most nincs nyugta, tehát törüm, és akkor már meg is kapod. 6. A kapcsolat érdekében szembeszáll a lelki ismeretével, belső meggyőződésével. Annak teljesen elfedi a hangját. A mi kultúránk ezt a folyamatot meg szokta erősíteni. Ugyanis, volt egy kedves ismerősöm, azt mondta, tudod, Feri, mikor én szakmunkás tanuló voltam, azaz, nem tudom, 17 éves, mikor ott végeztem, és nekem nem volt barátnőm. A munkatársaim csak impotensnek hívtak. Tehát ez, így beszéltek maguk között róla. Miért? Mert nem volt mellette nő. Hát azért megmosolyogtató nekem, hogy általános iskolás fiúk meg lányok járnak egymással. És ha valaki még nem járt valakivel, és már 13 éves, ez már lemaradt egy csomó mindenről. Ez a kereszténység erre szívesen rádob még egy lapáttal. Nem? A házasságban élni, az igen. És ameddig valaki egyedülálló, az mindig gyanús. Gyanús. Az az egyháznak nem igazán szilárd oszlopa. Nem. Szóval nem akarok ilyen öncélú, nem tudom milyen egyházkritikát mondani. Nagyon szeretem az egyházamat, és kész, na. De azért az egyedülállók, azokat mindig szívesen pöcköljük a perifériára. Nem. A házasok azok igen. Házas csoportokat hozunk létre. Hát, és akkor jó esetben egy-két egyedülálló bekerülhet oda. Ugye a pap nagyon boldog, újabb esküvők. Aztán, hogy mit csinálnak egymással, vagy hogy lesz, vagy mi. És amikor meg válni akarnak, akkor meg... Hát jobb lett volna meg se házasodni, de... Azt állítom, hogy a kultúránk megerősíti a függő kapcsolatokat. Megerősíti. Beleértve az egyházat is, még hogyha másról is beszélünk. 7. Képes hamar felismerni a nagy őt, és viharos, sorsszerű találkozásba kerülni vele. Ezt néhány héttel ezelőtt egyszer leírtam nektek. Ugye, hogy köztünk van valami. Egy olyat érzek most, amit még soha senkivel. Ez a sorsszerű találkozás, ami köztünk van, nem véletlen. Itt most valami történik, nekünk közünk van egymáshoz. Most rá kell jönnünk, hogy a sors miért sodort egymás mellé. Ez még hagyján, ha nem vagy házas. De. Ugye... Vagy 5 évvel ezelőtt elmondtam azt a történetet, még Terézvárosban voltam, csöngetnek, és egy ifjú hölgy áll, ott egy nagyon kedves, szimpatikus valaki, és a következőt mondja, én keresem a szellemi testvérem. Hát miért szabad bárkinek bármit kereshet, csak miért nálam, hol? Komolyan egyedül élek, én nem tudom mi. De nem tágított, ott állt előttem. Azt mondta, hallgattalak téged vasárnapról vasárnapra, lehet, hogy te vagy a szellemi testvérem. Komoly, ártatlan vagyok, de sok bűnöm van, de ezt nem. És kérte, hogy beszélgessünk, mert ő meg fogja érezni, hogy én az ő szellemi társa vagyok-e. És mondom, hát jó, hát még ilyen helyzetben nem voltam, nem tényleg. Írónak a szenvedés, a tapasztalat drága kincs. Hát akkor a pap is így van vele, na nézzük. És oda jutottunk el, mert kérdeztem, hogy mi ez, mit gondol erről, és azt mondta, hogy ő igazából azért jött, mert ha ő most rájön, hogy én vagyok a legmélyebb vonzástárgya, akkor ő tőlem szeretne gyereket. Na és akkor eltelt, egy órát beszélgettünk, és tudjátok, mi lett a végén? Azt mondta, nagyon köszönöm ezt az egy órát, majdnem te vagy az. Jut eszembe egy másik valaki, ő pedig... megálmodott engem. Na, mit szóltok? Mik vannak? Eljött hozzám, azt mondta, Feri, egy nagyon-nagyon fontos. Én már akkor megálmodtalak téged, amikor még nem is ismertelek, de most, hogy megláttalak, tudtam, hogy téged álmodtalak meg. Nekünk közünk van egymáshoz. Az álom nem csal, nem hazudik és nem lop, te leszel a férjem. Megálmodta. Mondom, egy ilyen nagyon, hogy mondjam, egy ilyen teljesen kispolgári kifogásom volt, hogy pap vagyok? Mi az egy álomhoz képest? 3 püspök. Műcsoda, esztergomi bazilika. Szent lélek. Az ő álmához képest. És akkor éveken keresztül, de higgyem el, hát ő engem látott. Hát mondom, most is látsz, hát ettől még nem kell. De... Szóval föl lehet ébredni, értitek? 8. Képes azonnal megosztani élete történetét és titkait a másikkal. Vannak, akik ezt ipari módon űzik. Csoportokban mindig van egy-két ilyen ember. Már rájöttem, hogy zsezsegnek. Most tudjátok, tényleg már egy folyik a gúny itt a számon, már a szakállamra rászáradt. Nem akarok senkit se bántani. Dehogy is, nagy baj, hogyha csak nem fog tőle meggyógyulni. Értelmetlen, hogy vannak olyan emberek, akik 5-10 és 50 éve a traumájukat mesélgetik, és semmi más nem csinálnak, mint mindig új közönséget találnak a meséjükhöz. Ami igaz is, de nem gyógyulnak tőle meg, és nem is akarnak. Ugyan ott vannak, ahol a sebük van, és mindig élvezik, hogy van egy-egy újabb ember, és bevezetés nélkül képesek önteni és mondani. De sokszor szörnyűségeket. És hát persze mindig van, aki úgy egyszer, micsoda őszinteség, micsoda bizalom, de nem ez, csak a sérültségből való soha meg nem gyógyulás litániája. 9. A másikat képes romantikus fantáziájának fő szereplőjévé tenni, hogy kielégítse saját romantikus fantázia iránti vágyait. És mondjam, vagy ne mondjam. Egyszer valaki azt mondta, eltelt 2 találkozás között egy hónap, és akkor azt kérdeztem tőle, na, mi volt a legfontosabb, ami ez alatt az egy hónap alatt történt? 23 éves fiatal hölgy volt. Azt mondja, hát a legfontosabb, ami ez alatt az egy hónap alatt történt, hogy rólad fantáziáltam. Nem már, még élőbe is elég, de most aztán ilyen rózsaszín keretbe, foncsorozottan, sejemraszter papíron, ennél sokkal jobb dolgok vannak. 10. Folyamatosan kapcsolatokat alakít ki, és kapcsolatokban van, mély barátságok nélkül. Állandóan kapcsolatban lenni, utazni, találkozni, ismerkedni, ez, de nincsenek mély barátságok. 11. Gyakran esik szerelembe, nagy intenzitású kapcsolatokba, melyek átalakítják mindennapi életét. Most tegyük a hangsúlyt a második részre. Mindig jön egy újabb kapcsolat, egy újabb szerelem, és akkor mindent fölad. Mindent elhagy, mindent lerak, mindent otthagy, befejez, befejezetlenül otthagy, és teljesen megint csak az az egy kapcsolat van, ami éppen van. Azt gondolod, hogy barátok vagytok, és beüt nála egy újabb soros szerelem, és úgy eltűnik az életedből, mint a sicc. És amikor éppen két ilyen függés között van, akkor megint előkerül. És elmondja, hogy milyen rossz, megint elhagyták. Vagy megint ki kellett rúgnia valakit, mert elköltözik, föladja a munkáját, a lakását, a városát, az országját, az országrészt, a földrészt, én ezt úgy szoktam magamban mondani, rászívódik valakire. A tragédiája az, hogy mindig mindent beáldoz. Így aztán mindig semmije sincs. És aztán, amikor semmije sincs, akkor rohan, és azt gondolja, ki más is menthet neki ebből, mint egy újabb házasság, hiszen semmim sincs. De van ennek persze más változata is. Mondjuk elválnak, és ugyanazzal a vehemenciával, ahogy egymást függő helyzetben tartották, most pereskednek és ölik egymást. Csak az előjel változik, a kapcsolat intenzitása nem. 12. Gyakran úgy érzi, hogy a kapcsolat irányítja őt, és nem ő a kapcsolatot. Ja, amikor valaki azt mondja, hogy valahogy sodródom, nem is tudom, ezek megtörténnek velem, elsodortak az események, elsodort a szerelem, a mit tudom én. Ó, egy kedves ismerősöm jutott eszembe, hogy beszélgettünk, és hogy egyre mélyebbre ment az élet történetébe, és egyszer csak azt mondta, tudod, Feri, 46 éves vagyok. Még sosem voltam olyan valakivel, akit én választottam volna. Éppen a harmadik házasságában él. Ez ez. Azt mondta, most 46 vagyok, most kezdem azt gondolni, mi lenne, ha egyszer én választanék magamnak egy társat. Olvasok egy kis Ken Wilbert. Azt mondja, kezdjük el a történetüket. Már az asszony rákos, már ezt tudja, és már túl van az egyik mellének a levételén. És itt kapcsolódunk a kettejük élettörténetébe. Amikor visszatértünk Katihoz, aznap este egy jó barátnőm telefonált valaki miatt, aki rákos, és Kennel akarta megbeszélni az esetet. Ez a nőnek a naplója. Tejrának hívják, az ő naplója, és ugye Ken Wilber meg a férje. Nagyon földúlt, amiért nem velem akart beszélni, vagy mert Ken ezt föl sem tette. Mérges lettem rá, erre ő is dübegurult. Először történt, hogy tényleg kirobbant. Galléron ragadott, és azt mondta, hogy semmit sem tehet anélkül, hogy aggódnia kellene, ez hogyan fog rám hatni. Hogy másfél évig elnyomta saját érdekeit azért, hogy engem segíthessen, és ha még egy telefont sem vehet föl, akkor vége. Úgy érezte, sehová sem mehet vigaszért. Ez tényleg megdöbbentett. Mindig azt szeretném, hogy érezze, oda jöhet hozzám, nem azért, mintha nem kritizálnám mindig is. Rá kellett volna jönnöm, hogy egy ilyen erős fölinduláshoz sok mindent föl kellett magában halmoznia, és tényleg fontos lenne meghallgatnom őt. Hallgattam, de magamat is védtem, ami még inkább kiélezte, amit mondott. Ezt később is megtehettem volna. Úgy vélem, nagy hiba volt a részemről, hogy visszavágtam, mivel így nem ismertem el igazán, amit mondott. A dű azonban nem csillapodott benne. Katival, Krisztennel és Kennel a ráksejtekről beszélgettünk, és arról, hogy milyennek képzeljük az enyémeket. Ken azt mondta, hogy gyengének és zavartnak akarta őket látni, de sajnos erősnek tűntek. Én azt feleltem, hogy nem akarom ezt hallani, mert én gyengének és zavartnak próbálom őket elképzelni. Visszavágott, hogy itt két különböző dologról van szó, milyennek akarta látni őt, vagyis gyengének és zavartnak, azzal szemben, amilyennek sajnos látta őket a különböző jelenésekben, vagyis erősnek. Azt mondtam, hogy ezt nem akarom hallani. Azt válaszolta, hogy joga van a véleményéhez. Egyet értettem, de hozzátettem, hogy fontos számomra, miként gondolok rájuk, így inkább nem hallanék olyan véleményt, ami erősnek látja őket. Akkor ne kérdezd, jelentette ki. Azt akarod, hogy kifejtsem a valós véleményem? Vagy azt akarod, hogy hazudjak neked, kérdezte. Hazudj nekem, feleltem. Rendben van, azt teszem majd. Egy rossz indulatú megjegyzést tett. Akkor befelé fogom növeszteni a hajam, hogy ki tudjam tépni. És ezzel véget vetett a beszélgetésnek. Tudom, miként vette a dolgot. Egy telefont sem vehet föl, a véleményét sem mondhatja el anélkül, hogy azon aggódna, ez hogyan fog rám hatni, rád és a rákodra. Fel sem fogod, milyen nehéz lehet a betegséget azok számára, akik szeretnek, mondta. Mondhattad volna, hogy na hát, Ken, kérlek, ne mondd, hogy a rákos sejtjeim erősek, mert ez aggaszt engem. De te csak parancsolgatsz, ne csináld, ha mondom. Szívesen megteszek bármit, ha megkész rá, de belefáradtam, hogy parancsoknak engedelmeskedjek. Nagyon nehéz volt. Ez volt az egyik első alkalom, hogy Kennel nem voltunk összhangban. Szükségem van rá, hogy érezzem a támogatását, de kezdem látni, hogy Kennek is szüksége van támaszra. Majd folytatjuk, azt mondja. 13. A társa kialakult életét meg akarja változtatni, hogy jót tegyen vele. Ez alatt azt is értem, hogy az a meggyőződése, hogy ő tudja, hogy a társának mi lenne jó, és ezt keresztül is akarja vinni. Ennek a keresztény változata az úgy néz ki, kultúrkeresztény változata, hogy tulajdonképpen veled nincs nagy baj, csak térnél már meg végre. És addig ütlegli, püföli, szaval neki, míg végre aztán megy ilyen látszat megtérésbe bele nem nyomja. Akkor viszont azért dühös, hogy hiába keresztelkedett meg, nem hajlandó vele esténként imádkozni. Akkor hajlandó vele esténként imádkozni. Akkor miért nem imádkozol a saját szavaiddal? Miért csak a kötött imád? Az nyomorult már saját szavaival is imádkozik, akkor miért mindig csak kérsz? Miért nem jutottál el a hálaadó imához? Ez az, amikor mindig tudom, hogy a feleségemnek mi lenne jó, és nem értem, hogy nem látja be, hogy nekem van igazam. 14. A saját életéből szívesen kimenekül, és ehhez fölhasználja a másikat. Amikor valaki úgy él, hogy az én életem a férjem karrierjének az egyengetése. 15. Teljesen a kapcsolat köré szervezi az életét. Minden a kapcsolattól indul, odatér, vissza, minden. Ez akkor lehet például nagyon fájdalmas, amikor valaki a kapcsolatért simán egy csomó bűnt elkövet. Mert annyira fontosnak tartja a kapcsolatot, hogy a lelkiismeretének a hangját simán elhallgattatja, és azt gondolja, hogy a kapcsolat ér annyit, hogy simán hazudjon bárkinek, hogy simán lopjon bárhol, hogy csinálj bármi. A függő kapcsolatban lévő ember egészen amorális is tud lenni azért, hogy a kapcsolatát ne veszítse el. 16. A saját és a társa életéből azzal törődik csak, ami a kapcsolatukhoz tartozik. Emlékszem, 17 éves voltam, és tetszett nagyon nekem egy ifjú hölgy. És azon töprengtem, nem kellene szorosabbra fűzni a viszonyunkat. És ő is ezen töprengett. És akkor 17 évesek voltunk, elment mit tudom én hova, és írt nekem egy képeslapot. A képeslapról fogalmam sincs, hogy hol van, de egy sorát sosem felejtem el, mert mikor elolvastam, akkor megvilágosodtam egy kicsit. Ezt hívják Szatorinak. A mondat így szólt, tudjátok, én élsportoló voltam, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy kemény időszakban egy hét alatt 13 edzés. Csak vasárnap délután nem volt edzés. Tehát úgy körülbelül sportoló. És akkor a következő mondat ebben a labban. És hogy megy a te kis sportod? Megnéztem, hogy nekem jött-e a lap, de az én nevem volt rajta. Ácsi, ácsi. Ez a nő engem biztos, hogy nem lát. 17. Hallottam már feleségeket, férjeket a másik hivatásáról olyan módon nyilatkozni, hogy azt hittem, hogy nem hallok jól. Ezt biztos ismeritek. Tehát amikor a feleség úgy, hogy jó, hát a férjem meg a hivatal. Persze. Tehát ez egész egy röhelyes. Igaz, hogy már nem tudom, ilyen a Tudományos Akadémia tagja, de ez a feleségnek még mindig csak egy ilyen kis passzió. Tehát, jaj, hát nagyon szeret ilyen pókokkal foglalkozni. Ó, hát az én férjem. És akkor így pletyíznek a izével. És igaz, hogy ő a legnagyobb pókszakértő a világon, de ó, férfiak is tudnak ilyenek, megrettennek, hogy a nő egyszer csak viszi valamire az életben. És nem ők emelik oda, hova ők szeretnék. Ugye, és akkor a nem tudom, a nő már nem tudom micsoda, és akkor a férfi tud ugyanilyen iszonyat gúnyosan, hogy nem tudom, van már valami női államtitkár lett egy ismerősöm, vagy államtitkár nő, vagy nem tudom, hogy kell mondani, bele nőtt az államtitkárságba, vagy, és a férje így legyintett, és azt mondta, hogy jaj, hát mindig szeretett másokért csinálni valami jót. De tényleg, mint hogyha ilyen Madeleine süteményt készítgetne így szombat esténként. Na jó, 17. Ez fájni fog. Úgy viselkedik, hogy a másik azt érezze, most él igazán. Érzed, hogy most milyen jó. Nem jobb velem, mint bárki mással. Ugye velem a legjobb. Mondja a férfinek. 18. Külsejére, öltözködésére sokat ad, muszáj másoknak tetszeni. Szóval, tudjátok, mikor jöttem erre rá? Volt az életemben egy misztérium. Hát kettő volt, az egyik az Úr, a másik meg ez. Temetés. Ez még hagyján. Temetéseken, mondjuk minden ötödiken, hatodikon szembesültem egy misztériummal. Elmondom, hogy ez mi. Komoly temetés. És... mindig olyan 5-6 temetésenként a gyászolók között van egy fekete harisnyás, mini bőr, mini szoknyás gyászoló. Olyan 5-6 temetésenként. Mi ez? Ezen vívódtam. Próbáltam értelmezni a jelenséget. Tehát ez úgy van, állok, mondom a beszédet, és akkor belül meg töprengek. Hogy, amíg még a hatás van, hát, ha rájövök. És akkor... először arra gondoltam, hogy ez egy ösztönös tiltakozás a halál ellen. Ez volt így a spirituális, ontológiai válasz. Előttem az élet. Talán ez lehet. Tehát egy ilyen ösztönös, mély, kikacaglak halál. Aztán rájöttem, ez is lehet egy válasz, de talán nem ez a teli találat. Ő az a valaki... aki még egy temetésen is tetszeni akar, még ott sem képes lemondani arról, hogy hasson egy férfira. Erre jutottam. És erről van itt szó. Erről. Képtelen rá. Mert csak már az is az általa óhajtott valamiféle függésnek az előszele, úgyhogy már csak egy misztérium van az életemben. 19. A másikat a saját illúzióján keresztül nézi. Nem is tudja máson keresztül látni. Ez az, amikor már túl vagyunk a szerelmen, de ő még mindig azt mondja, hogy ez a férfi. Micsoda férfi. Milyen bátor. Milyen erős. És akkor te elképzeled ezt egy bátor, erős, szakállas férfi. És akkor véletlenül találkoztok egy kocsmában, nem itt beültök, és jön ez a férfi. 155, de ilyen magas talpú cipőt hord, a többit nem is mondom, és van ilyen gyéren pejhedző két pöttyit neki így. Ez kiről beszélt idáig? És róla, van ennek másik fele is, ugye csoportokban valaki mondja, hogy hát az én férjem, az egy kibírhatatlan, egy kiállhatatlan, és akkor 15-en együtt érzünk, és mondja, hogy hogy veszi őt semmibe, és teljes ott potyogunk, már a könnyeink potyognak, és akkor egyszer csak találkozunk a férjével, és egy rendes. Ezért lehetetlen az, hogy valaki egy szál magába jön, és azt mondja, hogy segítsünk a házastársi kapcsolatán. Hát gőzöm sincs, hogy milyen illúziókon keresztül nézed az egész történetet. Nekiállunk valamit gyógyítani, ami nincs is. Hát arra nem érdemes túl sok időt áldozni. 20. És utána jön Ken Wilber. Ha a kapcsolat bajba jut, mindenért magát okolja és kárhoztatja. Mindenért. Ez klasszikus. A másik életéért, a másik jövendőbeli életéért, a másik döntéseiért, mindenért, az egész múltért. Most a férfi ír. A fő problémám azonban egyszerűen az volt, hogy abbéli igyekezetemben, hogy Trejját mindenben támogassam, egy éven át teljesen megfeledkeztem saját magamról, a munkámról, a szükségleteimről, az életemről. Önként választottam ezt, és hasonló helyzetben egy pillanatnyi kétely nélkül újra így döntenék. Annyiban azonban mégis másképpen cselekednék, hogy önmagamra is odafigyelnék, és szem előtt tartanám, hogy milyen kizsigerlő vámot kell fizetnie egy teljes állású gondozónak. A legsúlyosabb melléfogásom mégis az volt, hogy abba hagytam a meditációt. Az erőteljes kóstoló, melyet a tanúból megízleltem, lassan tova tűnt. Már nem találtam könnyen az utat a ciklon szeméhez. Ez egy utalás, ami neki fontos lelki élmény volt. A ciklon forgataga lett az osztályrészem. Számomra ez azt jelentette a legnagyobb nehézséget, egy gyötrelmes időszakban. Amikor elvesztettem a bejárásomat a tiszta, nyitott éber tudatosságba, nem találtam már az utat a saját lelkemhez. Az összezsugorodott énemmel maradtam, Narcissussal, aki reménytelenül föloldódott saját képmásában. Úgy tűnt, elvesztettem a lelkem, a daimónommal egyetemben, ugye Szókratészre való utalás, hogy Szókratész az, aki a saját daimónjára, démonjára, vagyis a legbelsőbb hangjára, lelkiismeretére figyel, ami az Úr hangja. Csak azért mondom ezt, mert így fogja mondani ez a Ken Wilber, hogy a saját démonomra. Azt mondja, úgy gondoltam, a legalapvetőbb és legelképesztőbb hibám mégis az volt, hogy Trejját okoltam megpróbáltatásaimért. Szabad akaratomból azért, hogy mellette legyek, elhanyagoltam kedvenc foglalatosságaimat, az írást, a szerkesztői munkát, a meditációt, és amikor ezek eltűntek az életemből, akkor Trejját tettem meg bűnbaknak. Őt hibáztattam, hogy rákos lett, őt hibáztattam, hogy tönkretette az életemet, hogy elvesztettem a daimónomat. Az egzisztencialisták ezt téveszmének nevezik, téves, mert nem vállalod a felelősséget a saját döntéseidért. Az egyre súlyosbodó depresszióm érthetően rosszul érintette Trejját, különösen azok után, amiken átment. Másfél évig éjt-nappallá téve mellette voltam, majd hirtelen eltűntem önmagamba, a saját problémáimba temetkeztem, elegem lett abból, hogy Trejja gyötrelmeit hallgassam. Magam is úgy éreztem, hogy némi támogatásra szorulok, és úgy éreztem, ő nem szokott ehhez hozzá, vagy képtelen biztosítani ezt számomra. Amikor burkoltan elkezdtem Trejját hibáztatni a depressziómért, ő érthető módon bűntudattal vagy haraggal reagált erre. Ezzel párhuzamosan Trejja saját neurotikus batyúja is egyre súlyosabbá vált, aminek elviselését az idő előtti klimax és a kemoterápia okozta kedély hullámzások is csak nehezítették. Ezekre pedig én reagáltam érzékenyen. Szóval beszippantott bennünket a bűntudat és a vádaskodás egyre gyorsabban lefelé pörgő spirálja, mely Trejját kétségbe esésbe, engem pedig a sportszerboltba kergetett. Ez a szöveg jobb, mint az én szövegem szerintem. De, még arra gondoltam, a végén olvasok még egy részletet, jó? 21. Minden józan határon túlmegy, hogy bent maradjon a kapcsolatban. Ez az, amikor nem érted, hogy attól az alkoholista férfitől, aki üti, veri, akármit csinál vele, miért nem költözik már el? És akkor én papként azt mondom, hogy kedves asszony, még az egyházjog is ismeri azt, hogy ágytól, asztaltól el lehet válni, ha az életközösség nem tartható fönn. Hogy ezt megteheted, hát nem kell odadobnod magadat újabb pofonokért, akkor sem. Emlékszem, hogy ezt mondtam nektek, amikor egy anya otthonban voltam fél évig gyakorlaton. Akkor döbbentem arra rá, hogy az anya otthonból, ahova általában krízisben lévő anyák nagyon sok esetben menekülve a brutális férjeik elől laknak, több mint 90%-ban ugyanezekhez a férfiakhoz mennek vissza. Ebben természetesen a gazdasági, anyagi kiszolgáltatottsági szerepet játszik, de nem ekkora százalékban. Ezért lehetséges az, hogy valaki esetleg nagy nehezen azt mondja, hogy elegem van a folyamatos megaláztatásból, bántásból, és utána megint beválaszt egy alkoholista. És a történet ott szokott pikáns lenni, hogy a másodiknál is nem veszi észre, hogy alkoholista. Csak amikor már együtt élnek, és kiderül, hogy az is az. 22. A kapcsolatért képes elfojtani a saját érzéseit. Hát ez evidencia, ez nem akarok semmit se tenni. 23. Nagyszerűen helyezkedik bele mások világába, de a sajátjába nem. Ez az a valaki, aki döbbenetes együttérzésről tesz tanúságot. Hihetetlen jól tud másokra hangolódni. Egy beszélgetésben, ha megkérdezem, hogy mit gondolsz, mi van most bennem, simán elmondja. Azt gondolom, hogy egy zseni. És ha megkérdezem, hogy és te mit érzel, akkor azt nem tudja. Nagy árat fizet ezért az együttérzésért. Mégpedig azt, hogy a saját érzéseiről fogalma sincsen. 24. Igen, mert itt elszámoltam. Keresi és tanulja a technikákat, eszközöket, amivel egy kapcsolatban hatni lehet a másikra. Na ez az, amit én sose értettem. Hogy jöttek hozzám olyan segítségkérésért, hogy mondjuk így szólt a kérdés. Feri atya, mondj nekem néhány jó ötletet, hogy hogyan tudnám a férjemet rávenni arra, hogy... Igazából ezek olyan idegenül hangoznak a fülemnek, hogy nem is értettem, hogy most mit kéne csinálnom. Aki azért tanul kommunikációt, hogy azt tanulja meg, hogy hogyan tudja befolyásolni azt a másikat. Mikor valaki azt kérdezi, most mondd meg, Feri atya, hogyan viselkedjek a férjemmel? Akkor azért egy kicsit elkeseredek. Hát te a férjeddel viselkedni szoktál? 25. A szeretetet összetéveszti a megfeleléssel. Akkor szeretem a férjem, a feleségem, ha megfelelek az elvárásainak. És a férjem azt mondja, hogy de hát nem tetted meg, amit kérlek, már nem szeretsz, akkor erre teljesen összeomlok. És azt gondolom tényleg, ez annak volt a jele, hogy nem szeretem. 26. Na hát ez kultúrtévedés. A féltékenységet az igaz szerelem ismérvének tartja. 27. Kapcsolatait aszerint alakítja, hogy kik azok, akik kedvelik vagy szeretik őt. Nem szívesen kerül azokkal kapcsolatba, akik józanul állnak ő hozzá. Most jön egy fájdalmas. 28. Az őszinteséget tudja csaliként használni. Egy függő helyzetben magát jól érző valaki, persze nem érzi jól magát, csak azt gondolja, hogy ez így jó, a legnagyobb értékeket is alárendeli a függő kapcsolat föntartásának. Nem azért őszinte, mert az intimitás felé vezető út, az őszinteség is a manipulációnak egy fajtája. Mindig pontosan tudja, mikor érdemes őszintének lenni. De gyomrozó dolog ez. Mindig mérlegel. Megéri-e most kimondani az igazságot? Az őszinteség, mint a manipuláció eszköze, van egy másik is, amikor két függő ember egymásra talál abban, hogy akkor szeretjük egymást, ha mindent elmondunk egymásnak. Ez az egymás szadizásának egy kultúrformája. Szóval ez az a fajta őszinteség, ezt ipari módon is lehet űzni, mert ez a faggatásos stílus volt. De nagyon sokféle más stílus is van. Tehát leülnek, és úgy őszintén mondják, így gátlástalanul azért, mert ezáltal igazi az ő kettejük kapcsolata, hogy ők mindent elmondanak egymásnak. Akkor Ken olyan szomorúan jár kell mostanában. Az élettel szemben érzett általános elégedetlensége megmutatkozik a hangszínében, ahogyan hozzám szól, és ezt egyszerűen nem tudom nem magamra venni. Néha, amikor ilyen, érzem, hogy szerelmes belém, csak éppenséggel nem kedvel a lélek. Bocsánatot kér, általában nagyon kedves hangon, és azt mondja, nem úgy értette. Néha mégis azt hiszem, hogy úgy érti. Próbálom ezt megbeszélni vele, de nem igazán jutottam egyről a kettőre. Akkor úgy érzi, hogy egy harmadik személy nélkül, mint például X vagy Y, nem igazán tudjuk megoldani a dolgainkat. És idézet. Drágám, már vagy tucatszor átrágtuk magunkat ezeken. Nem tudom, miért vagyok ennyire magam alatt, de ha beszélünk róla, te bűntudatot érzel, és fölhúzod magad, én is fölhúzom magam, és ez így nem megy. Szeretném, ha lenne valaki, aki irányítaná a beszélgetést. Várjunk, amíg találunk valakit, aki segít. Amikor Ken két napra elutazott üzleti ügyben, szétestem. Szörnyen éreztem magam, mert furcsán viselkedtem vele az induláskor, és rosszul éreztem magam amiatt is, mert kicsinyesen utálatoskodtam vele, és megpróbálom kontrollálni. Az egyik fő sérelme, hogy kontrollálni próbálom, megpróbálom kisajátítani az idejét. Ez így is van. Annyira szeretem, mindig vele akarok lenni. Van, aki azt mondaná erre, hogy a rák arra volt jó nekem, hogy éjjel-nappal birtokoljam az osztatlan figyelmét. Ebben lehet valami igazság, bár szerintem ezt másképp is elérhettem volna. Egy kicsit féltékeny vagyok a munkájára, de egyáltalán nem akarom, hogy abba hagyja. Messze az a legfájdalmasabb számomra, hogy elvesztette a daimonját. Amikor elment, kiborultam. Olyan hidegnek, kietlennek tűnt a ház. Egy órán keresztül sírtam a telefonban Katinak. Miután beszéltem Kennel telefonon, azt mondta, ő sem bírja jól nélkülem, minden rendbe jött. Mióta visszajött, mindketten kedvesebbek vagyunk a másikkal, kevésbé ugrunk mindenre, figyelünk a mintáinkra, és elkerüljük a kritikus pontokat, egyszerűen nagyon szeretjük egymást. Most jön a záró rész. Tisztában voltunk azzal, hogy kezdünk szétesni, egyenként is és párként is. Mindketten azt tapasztaltuk, hogy a körülményektől függetlenül, legyenek azok bármilyen nehezek is, egy jó adag normális neurózis is a fölszínre tört bennünk. És ezzel a neurózissal egyszer amúgy is szembe kell néznünk. Talán még évekig rejtve maradt volna előttünk ez a tény, de a nyomasztó körülmények fölszínre hozták bennünk. A kapcsolatunkkal ugyanez volt a helyzet. Olyan dolgokkal kellett szembenéznünk, amelyek megoldására a pároknak általában 3-5 akár 10 évük is van. Mindkét esetben, egyénileg és párként is, előbb ízekre kellett esnünk, hogy aztán újból összerakosgathassuk a darabjainkat egy már időállóbb szerkezetbe. Át kellett mennünk a tűzön, és bármilyen fájdalmas is volt, mindketten kezdettől fogva úgy éreztük, hogy végül minden jóra fog fordulni, ha túléljük a dolgot. Mert ami elégett ezen a tűzön, az nem a szerelmünk, hanem a szemetünk volt. Még jutott a következő alkalomra is. Köszönöm a figyelmeteket.